Magyarország csatlakozhat az Európai Uniós pénzügyi paktumhoz, véget ért a háromnapos Fidesz-KDNP frakcióülés. Hétfőn kezdődik az országgyűlés tavaszi ülésszaka, mintegy 60 folyamatban lévő előterjesztés van a képviselők előtt. A rendszerváltás utáni első köztársasági elnök Göncz Árpád 90 éves. Bemutatta 150 fős választási listáján induló roman jelöltjeit a Magyar Koalíció pártja. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Magyarország csatlakozhat az Európai Uniós pénzügyi paktumhoz. A kormány erről határozati javaslatot is beterjeszt az országgyűlésnek. Ezt Szijjártó Péter jelentette be Egerben, ahol közös frakcióülést tartott a Fidesz és a KDNP. A miniszterelnök szóvivője elmondta azt is, hogy az Alkotmánybíróságtól várnak választ arra, hogy az új uniós szerződés aláírásához a képviselők feles vagy kétharmados támogatása szükséges-e.
Mint a háromnapos EGRI frakcióülés, az azt követő sajtótájékoztató is maratoni, több mint egy órás volt.
Az országgyűlés felhatalmazását fogja kérni.
A miniszterelnök szóvivője bejelentette, a kormány kezdeményezi az Európa gazdasági talpraállítását segítő úgynevezett Európai Stabilitási Paktum elfogadását az országgyűlésnél. Szijjártó Péter elismerte, hogy az elmúlt másfél év gyors törvényalkotói munkájába hibák is csúszhattak, ezért jelezte, ha szükséges, módosítanak a már elfogadott jogszabályokon.
Egyeztetést kezdeményezünk.
Lázár János, a Fidesz frakció vezetője azt mondta, a következő két évben az elveszített választók bizalmának visszaszerzése lesz az egyik fő céljuk, amihez szerinte egy konszolidáltabb politikai időszak kell, ezért ötpárti egyeztetést javasolnak egy MSZP-s törvényről.
Azt javasoljuk a politikai partnereknek, az ellenfeleknek, hogy a szocialista párt kampányfinanszírozási törvényjavaslatát, valamint a választási eljárásra és a pártok működésére vonatkozó sarkalatos törvények tervezetét vegyük ötpárti egyeztetésbe.
A frakcióvezető határozottan cáfolta, hogy Orbán Viktor a zárt ülésen egy ellenszőtt pucsról beszélt volna. Lázár János az elmúlt két év legnagyobb sikerének nevezte, hogy 160 ezer család végtörlesztett. Pálfi István, a KDNP frakció szóvivője szerint a devizahiteleseknek nyújtott segítséggel 350 milliárd forinttal több marad a lakosságnál.
Ez a 350 milliárd forint pedig felszabadíthatja a gátak alól a családok fogyasztását. Ez a 350 milliárd megjelenhet a fogyasztásban, megjelenhet még a megtakarításokban is. Levegőt kapnak az igen kifeszített háztartási családi költségvetések.
A háromnapos tanácskozáson döntöttek arról, hogy hármas egyeztetést javasolnak a települések, a kormány és a bankok között az önkormányzatok adósságáról. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka hétfőn kezdődik. A parlamenti pártok frakciója előtt komoly munka áll, hiszen már most 43 törvényjavaslat és 60 módosítóindítvány érkezett a tisztelt ház elé. A híradót Egerből Szimics Kulászló tudósította.
Hétfőn kezdődik a parlament tavaszi ülésszaka. Az ellenzéki pártok frakciói is megtartották szezonkezdő üléseiket. Az MSZP és az LMP egy, a Jobbik kétnapos felkészítőn van túl. A képviselőket 60 folyamatban lévő előterjesztés is várja a parlamentben.
Mesterházi Attila szerint az MSZP kíváncsian figyelte az elmúlt napok EGRI történéseit, de egyelőre nem derült ki számukra, hogy milyen stílusban politizál majd a kormánypárt tavasztól. A szocialisták több törvényjavaslattal készülnek.
Lesznek olyan szocialista javaslatok, amelyek mind a gazdasági növekedésre, mind a munkahelyteremtésre, mind a társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos kérdéseket fogják taglalni. Ez azért fontos, mert ezt tekintjük Magyarország legnagyobb kihívásának.
A Jobbik kétnapos frakcióülésen van túl. A tavaszi ülésszakban kezdeményezik, hogy az ország lépjen ki az Európai Unióból, és azt is, hogy a választójogot kössék általános iskolai végzettséghez.
Úgy gondoljuk, hogy aki nem tudja elvégezni a legalapvetőbb iskolát sem Magyarországon, annak ne legyen joga beleszólni abba, hogy milyen irányt vegyen a választásokon Magyarország.
Az LMP a tavaszi parlamenti ülésszakban szembesíteni szeretné a kormányt a jogalkotási rohamban hozott, szerintük gyenge törvényekkel. Ezért az LMP tavasztól nem vesz részt olyan vitákban, amelyeket sürgős eljárásban tárgyalnak.
Kövér László házelnök úrhoz kívánok fordulni a közeljövőben. Jelezi neki, hogy az LMP a tavaszi ülésszak során nem fog részt venni olyan törvényeknek a vitájában, amelyek a december 23-án elfogadott házszabálymódosítás értelmében kivételes sürgős eljárással kerülnek beterjesztésre.
Ősszel egy hián 100 törvényt fogadott el az országgyűlés, közülük 16 volt sarkalatos törvény.
Ma 90 éves Göncz Árpád volt köztársasági elnök, aki 1990 és 2000 között volt Magyarország államfője. Göncz Árpádot barátai, tisztelői és a politikai pártok vezetői is köszöntötték.
Átvittek bennünket Vácra.
Göncz Árpád írásaiból olvastak fel a Köszönjük elnök úr című konferencia elején Budapesten. Majd a volt köztársasági elnök videó üzenetben köszöntette a résztvevőket.
Nagyon meg vagyok lepve, őszintén szólva, de tényleg nagyon eszembe nem jutott, hogy én érdekes vagyok még.
A konferencián Pető Iván, az SZDSZ alapítója azt mondta, a rendszerváltás óta nem volt olyan népszerű politikus Magyarországon, mint Göncz Árpád.
Ő civil ember akart maradni, nem akart politikusnak látszani, és nem is viselkedett sem a szó jó, sem a szó rossz értelmében politikusként.
Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke szerint Göncz Árpád a személyiségével hódította meg az embereket.
Őt lehetett példaként mondani, hogy mégsem minden politikus patás ördög. Tehát a köztársaság elnök az politikus, és mégis egy kedves, szeretető figura.
A volt államfő 90. születésnapja alkalmából a Nyílt Társadalom Archívum is konferenciát rendezett. Történészek, filozófusok, szociológusok és közgazdászok mondták el véleményüket a harmadik magyar köztársaság elmúlt 22 évéről. Barátai és tisztelői budapesti otthonánál köszöntötték születésnapján Göncz Árpádot. Schmidt Pál államfő telefonon, az MSZP és az LMP pedig közleményben fejezte ki jó kívánságait a volt köztársasági elnöknek. Göncz Árpád a Paraszt Szövetség tagjaként részt vett az 1956-os forradalomban. Letartóztatták, majd a Bibó per másodrendű vádlottjaként életfogytiglanra ítélték. 1963-ban amnesztiával szabadult. Utána íróként és műfordítóként dolgozott. Ő fordította magyarra például a Gyűrűk ura című regény jelentős részét is. Alapító tagja volt a Szabad Demokraták Szövetségének.
Én Göncz Árpád.
A rendszerváltás után az országgyűlés 1990-ben választotta köztársasági elnökké, majd 1995-ben újra választották. Elnöksége 10 éve alatt törvények százait ellenjegyezte, 9 esetben kért normakontrollt, és ő maga kezdeményezte a gyűlöletre uszítás bűncselekményén nyilvánítását. Második elnöki ciklusának letelte óta a nyilvánosságtól visszahúzódva családjával él.
Átlátható pártfinanszírozást szorgalmaz a Transparency International Szlovákiában. A nemzetközi szervezet egy erről szóló kötelezettségvállalási dokumentum aláírására szólított fel 10 politikai pártot, azokat, amelyeknek esélyük lehet a március 10-i választások után bejutni a parlamentbe. Elsőnek a Magyar Koalíció pártja küldte vissza aláírva a nyomtatványt.
Ez a dokumentum a pártok átlátható finanszírozásával kapcsolatos elvárásokat tartalmazza. Az MKP egyetért a kötelezettségvállalás mind a 7 pontjával. Ezek között szerepel egy javaslat a pártok finanszírozásának központi nyilvántartásáról, a pártfinanszírozás ellenőrzését bonyolító független szervezet létrehozásáról és a politikusok vagyonbevallásának szigorításáról is.
Pártfinanszírozási kérdései azok jelen pillanatban sajnos összefüggésbe hozhatóak úgy általában a korrupcióval és a klientelizmussal, most nem a Magyar Koalíció pártjairól beszélek természetesen, ezért tartottuk fontosnak, hogy a lehető legrövidebb időn belül nyilvánosságra hozzuk azt, hogy a mi finanszírozásunk az átlátható, tiszta.
Berényi azt mondja, az MKP semmilyen ellenőrzéstől nem riad vissza, érkezzen az a közvélemény vagy más szervezet részéről. A Transparency International szerint a pártfinanszírozás átláthatatlansága 20 éves probléma Szlovákiában. Szinte mindegyik pártnak volt már zűrös ügye. Folyamatosan felmerül a gyanú, hogy ismeretlen forrásból fizették bizonyos párt kampányát. Sajnos eddig egyetlen kormány sem lépett fel radikálisan ez ellen, mondja a szervezet igazgatója. A Transparency International kezdeményezné egy olyan független szervezet létrehozását is, amely a pártok finanszírozását ellenőrizné. Ezzel több párt is egyetért.
minden pontnál igennel válaszoltunk, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez is beépíthető többek között azokba a törvényjavaslatokba és azokba az elképzelésekbe, amelyeket a híd letett az asztalba.
A híd bemutatta a Transzparens Szlovákia elnevezésű tervét is, amely korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Ezt Bugár Béla szerint parlament bekerülésük után egy éven belül átültetnék a gyakorlatba is.
Bemutatta 150 fős választási listáján induló roma jelöltjeit a Magyar Koalíció pártja. A Magyar Párt listáján a korábbiakhoz képest most szerepel a legtöbb roma jelölt. Az MKP ezzel a roma stratégiát kívánja erősíteni mind Szlovákiában, mind az Unióban. A választási programnak ezt a részét maguk a romák dolgozták ki, de magáénak érzi az MKP is. Középpontjában az együttélés és együttalkotás áll. Az együttműködés alappillérei között szerepel a roma identitás erősítése, a másik megismerése és elfogadása, új munkahelyek létrehozása. A roma kérdést megpróbálják decentralizálni azért, hogy a régiókon belül oldják meg a helyi problémákat, és ne felülről mondják meg, hogy hogyan kellene azt kezelni. A Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége 14 pontban válaszolt a szervezet gazdálkodásával kapcsolatban az elmúlt napokban elhangzott bírálatokra. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár korábban azt mondta, komoly anomáliákra derült fény a szövetség gazdálkodásában. Szerinte az átvilágítás során találtak olyan számlákat, amelyet a szervezet a kormánynál és más támogatónál egyaránt elszámolt, és az üzemanyag elszámolás is irreális volt. A szervezet közleményében azt írta, nem tud olyan számlákról, amelyet a magyar kormányhoz és a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítványhoz is benyújtottak volna. A túlzott üzemanyagfogyasztásról pedig azt közölték, hogy a közigazgatási tárca képviselői 4 autóval osztották az üzemanyagköltségeket, a valóságban azonban további 15 autó állt szerződéses alapon a Moldvai Csángó Oktatás szolgálatában. Szándékosan hátráltatja a magyar első és második világháborús obeliszk felállítását a nagyváradi önkormányzat. Ezt állítja a Pro Liberta alapítvány, amely a Nagyváradon elesett közel 3000 magyar katonának emelne emlékművet a román és a magyar honvédelmi minisztérium 2011. májusában megkötött egyezménye alapján.
Az első és második világháborús hősi parcellák felszámolásának a helyére emelt emlékmű első helyszíne ez lett.
2011. november 11-én kellett volna felavatni Nagyváradon az első és második világháborús magyar mártírok emlékművét. A város polgármestere azonban nem adott rá építési engedélyt. Románia és Magyarország hadisírgondozó intézetei tavaly májusban vállalták, hogy közösen ápolják a két ország háborús mártírjainak emlékét.
Lehet, hogy mi Kelet-Európában a társadalom még nem érett meg teljes mértékben a befogadására. Azt is igazolja ezt a megállapításomat, hogy lám majd egy év telt el, és Nagyváradon mai napig még nem áll a magyar hősök emlékműve.
A sírjel annak a 2820 magyar katonának állítana emléket, akik Nagyváradon estek el, és itt is lettek eltemetve. Az emlékműállításról határozat is született, ám ezt a mai napig nem hajtották végre. A polgármester szóvivője szerint a helyszínt kellene módosítani, hogy az ne a temető főbejáratánál, hanem onnan 200 méterre legyen.
A műemlékállítás azért csúszik, mert az eredeti tervek szerint egy olyan helyszínen lett volna ez a műemlék felállítva, ahol akadályozta volna a temető forgalmát, ezért az önkormányzat egy újabb helyet fog kijelölni.
Ez a február végi tanácsülésen történik majd meg.
Arra a több ezer civil áldozatra emlékeztek, akik a második világháborúban vesztették életüket a fővárosban. Az elmúlt 7 évben már hagyománnyá vált megemlékezésre, idén több iskolából is érkeztek résztvevők. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság először 2005-ben szervezett megemlékezést a 67 évvel ezelőtti esemény tiszteletére. Boros Péter szerint az utókor egyik legfontosabb feladata, hogy emlékezzen és emlékeztessen. Az 1945-ös fővárosi ostrom 102 napig tartott. Az országgyűlésnek erkölcsi kötelessége méltóképpen megemlékezni az 50-es évek kommunista áldozatairól, és felhívni a figyelmet a diktatúrák embertelenségére. Erről egyhangulag döntöttek a pártok az országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottságában. A javaslat az önkormányzatokat és az egyházakat kéri, hogy állítsanak emlékműveket és szervezzenek megemlékezéseket a kitelepítések áldozataiért, illetve az őket befogadó családokért. A Jobbik azt is javasolja, hogy az 1944-es délvidéki mészárlás magyar áldozatait is tekintsék a kommunista önkény áldozatainak. A bizottság előterjesztését kedden tárgyalja az országgyűlés. Amalév továbbra is stratégiailag kiemelt vállalat, még nem indítottak ellene felszámolási eljárást. A cég további helyzetének kezelésére egy légügyi szakértőkből és volt malévosokból álló csapat kezdte meg a munkát.
Bár a Boeingeket már elbúcsúztatták, két légcsavaros malévgép még Ferihegyen maradt. Ezeket is elviszik, de délutánig még nem volt pénz arra, hogy feltankolják őket. A malév továbbra is stratégiailag kiemelt státuszban van, még nem indítottak ellene felszámolási eljárást. A híradó által megkérdezett szakértők szerint ez arra utal, hogy a kormány még mindig nem mondott le teljesen vállalatáról. A híradó információi szerint egy légügyi szakértőkből és volt malévosokból álló csapat kezdte meg a munkát, illetve tárgyalások indultak az amerikai leasing céggel a flotta egy részének ismételt leasingbevételéről.
Lehet látni, hogy az Írország is a repülőterén mellett a malév gépek még mindig itt vannak, nincsenek átfestve.
Pedig a gyakorlat szerint a visszavett gépeket gyakran már másnap lefestik és bérbe adják. A Kopint Tárki légiközlekedéssel foglalkozó munkatársa szerint ez arra utal, hogy a leasing cég is bízik abban, ismét szükség lesz a gépekre. A szakértő szerint a nagy adósság ellenére is jobb lenne feltámasztani a malévot, mint hagyni megszűnni.
A malévnak a jelenlegi vagyontárgya, ami tulajdonképpen ezekre a résidőkre és leszállási jogokra korlátozódik az Európai Unión kívül, ezek államközi megállapodások eredményei, hogyha egy új társaság jönne létre, akkor ezeket a megállapodásokat újra le kéne tárgyalni, továbbá azok a résidők, amik igen értékesek, ezek elvesztének.
A napi gazdaság információi szerint intenzív tárgyalások kezdődtek a malév kisebbségi tulajdonosával, a Vnyesekonom bankkal is. Az orosz pénzintézet először elzárkózott az újraindulást lehetővé tevő hiteltől, ám az elmúlt napokban ők is osztottak és szoroztak.
Ők befektettek tőkét, tehát azt vissza akarják kapni. Másrészt pedig Budapest egy olyan központi hub, ami egy központi kikötő, légikikötő, ahol Oroszországból Dél-Európa és Nyugat-Európa felé utasokat lehet fuvarozni. Ebből a szempontból a malévnek óriási jelentősége a központi fekvése, azaz, hogy Kelet-Közép-Európának a központjában van.
Pinteken a malév csoport 2600 munkavállalójából 2080-nak az elbocsátását jelentették be. Ez a légitársaság mellett a leánycégekben dolgozókat is érinti. A társaság vagyonfelügyelője pedig azt közölte, a bíróság napokon belül elrendelheti a malév felszámolását, ha döntés születik a légitársaság fizetésképtelenségéről.
Politikai támadásnak és egyben a konkurencia ügyeskedésének tartja Oszkó Péter, hogy a Ryanair nyilvánosságra hozta, hogy tagja a Wizz Air fapados légitársaság igazgatóságának. Az Európai Bizottság a Wizz Air panasza nyomán kötelezte a malévot, hogy fizessen vissza mintegy 100 milliárd forint állami támogatást.
A Wizz Air legnagyobb konkurensének számító Ryanair légitársaság tegnapi sajtótájékoztatóján osztották ki azt a dokumentumot, amelyből kiderül, hogy Oszkó Péter, a bajnai kormány pénzügyminisztere 2011 áprilisától a Wizz Air fapados társaság igazgatóságának a tagja. Az Európai Bizottság a Wizz Air panasza nyomán idén januárban döntött úgy, hogy a malévnek mintegy 100 milliárd forintnyi állami támogatást kell visszafizetnie. A volt pénzügyminiszter szerint az igazgató tanácsi tagságának bejegyzése nyilvános adat. Annak megszellőztetése azonban egy politikai támadás és a piaci konkurencia harc része. Oszkó Péter egyúttal visszautasítja, hogy a Wizz Air vezetőségének a tagjaként bármi köze lett volna a malév csődjéhez. Szerinte pont azzal kapott egy újabb esélyt a légitársaság, hogy minisztersége idején 2010-ben visszaállamosították a malévot.
Nekem semmiféle ráhatásom nem volt az eseményekre. Amikor volt ráhatásom, akkor nem volt közöm a Wizz Airhez, és igenis nem, hogy megnehezítettem volna a malév helyzetét, de azt tettem lehetővé, hogy tovább éljen.
Selmeci Gabriella, a Fidesz szóvivője közleményében azt írta, már a bebizonyosodott, hogy Oszkó Péterék nem elég, hogy a cég visszaállamosításánál sorozatosan olyan döntéseket hoztak, melyek nyomán az Európai Bizottság határozata ellehetetlenítette a malév működését. Kiderült, hogy csak nem egy éve a malévot feljelentő cég igazgatósági tagja, amit mélyen elhallgatott. Szerinte Oszkó Péter közvetlenül is hasznot húzott a nemzeti érdek elárulásából. Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója az Index internetes oldalnak azt nyilatkozta, Oszkó Pétert a szakmai háttere, tapasztalatai és a pénzügyi ismeretei miatt nevezték ki. Egyúttal hangsúlyozta, az igazgatóság soha nem tárgyalta a malév kérdését.
Bereg Rákos lakói félnek átkelni az úton, mivel a szágúdozó autók miatt a faluban havonta több baleset is történik. A település főútja ugyanis a Kijev-Csap autópálya egyik szakasza, amelyen naponta több ezer személygépkocsi és kamion halad át. Az elkerülő utat 2012-re kellett volna befejezni, de a falu vezetői szerint pénzhiány miatt még néhány évig biztosan nem készül el.
Száguldozó autók Bereg Rákos főútján. A faluban 5 gyalogos átkelőhely van, de a sofőrök azokat sem veszik figyelembe. Egy éve a zebrán gázolták el Angelikát. 3 hétig volt kómában. A baleset maradandó sérülést okozott neki. Amikor át akartam menni, megállt egy autóbusz, de azt megelőzte jobbról egy személygépkocsi, ami nekem ütközött. A többire nem emlékszem, mondja a kislány. Az ukrán kressz szerint lakott területen 60 km/h a megengedett sebesség. Az autósok viszont ezt általában nem tartják be.
Nagyon félünk, tehát nagyon sok baleset történik. Hát a gyerek úgy jár iskolába, hogy reggel az édesapja autóval szállítja, délután pedig én kísérem a főúton keresztül.
A falu főútján van a Kijev-Csap autópálya 4 kilométeres szakasza. Ezen naponta közel 20 ezer gépkocsi halad át. Az autópálya szakaszon nincs szalagkorlát, viszont van rajta gyalogátkelőhely, és nem tiltott a balra kanyarodás sem. Az autósok pedig az autópályákon megengedett, sőt annál nagyobb sebességgel is közlekednek itt. Mértek már itt 160 km/h sebességgel száguldó autót is. Az elkerülő út építésének terve már 1989 óta napirenden van. A munkálatok már megkezdődtek, de a földterületek felvásárlása még nem fejeződött be. Minden évben pénzhiány miatt akadozik az építkezés, mondja a polgármester. Az útépítés halogatása viszont napról napra súlyosbítja a gyalogosok helyzetét. A községben tavaly 17 baleset történt, amely 6 ember életét követelte.
Idén Bereg Rákoson a legsúlyosabb közlekedési baleset néhány nappal ezelőtt történt. A mögöttem látható zebrán egy 13 éves kisfiú szabályosan közlekedett, amikor egy személygépkocsi elütötte és belehalt a sérüléseibe. A falubeliek számára megnyugvást az jelentene, hogyha elkészülne végre a Kijev-Csap autópálya Bereg Rákost elkerülő szakasza. Erre viszont jó esetben is még 1-2 évet kell várni. Az MTV Hírcentrumot Tótik Enikő tudósította Kárpátaljáról.
Szerbiát áramkorlátozás fenyegeti, a reklámfények lekapcsolása és a stratégiailag kevésbé fontos vállalatok leállása nem hozta meg a várt eredményt. Ukrajnában az idei tél a kemény fagyokhoz szokott ukránoknak is komoly megpróbáltatást jelent. A Krím-félsziget nagy részén járhatatlanok az utak, helyenként több mint 1 méteres a hó. Romániában mintegy 20 000 embert zárt el a külvilágtól a hó, több tucat települést, napok óta sok falut már több mint egy hete csak helikopterrel lehet megközelíteni. A betegeket, időseket a belügyminisztérium és a mentőszolgálat helikoptereivel mentik. Leégett a Csík-Mindszenty sportcsarnok tetőszerkezete. A 2007-ben átadott 400 néző befogadására alkalmas sportcsarnokként és közösségi házként egyaránt használt épületben vélhetően a kéménynél keletkező szikra okozta a tüzet. A rövid idő alatt helyszínre érkező tűzoltók nem tudták megfékezni a lángokat. Senki nem sérült meg, de a fából készült tetőszerkezet teljesen leégett. Ez volt a térség egyik legimpozánsabb épülete organikus stílusban, Makovec Imre egyik csíki tanítványának tervei alapján közösségi összefogással és kormánytámogatással épült. A kár első becslések szerint mintegy 500 000 euró. Új turisztikai stratégiát dolgoztak ki Gyergyószent Miklóson. Több vendéget szeretnének a térségbe csábítani, hogy minél nagyobb bevétele legyen a településnek. Lesz például szervezett medvenézés, de kiemelt szerepet kap a templomturizmus is.
Gyergyószent Miklós a templomok városa is. Mögöttem is látható egy, de a...
Kampányfilmet forgatnak Gyergyószent Miklós nevezetességeiről. A települést népszerűsítő filmet a Travel és a Discovery Channel is vetíteni fogja. A stratégia kidolgozására egy turisztikai szakembert kértek fel.
Gyönyörű vidék, fantasztikus területek, tényleg most nem csak a Gyilkostóra meg a Békásszorosra gondolok, hanem a Súgóbarlangtól kezdve egészen a mesés templomokig. Tehát minden adott arra, hogy sok pénzt költsenek el olyan turisták, akik szívesen jönnek ide és jól érzik magukat.
A válság miatt elsősorban olyan programokat indítanak, amelyekhez nem szükséges nagyobb beruházás, de megkétszerezhető velük a vendégek száma. Lesz például szervezett medvenézés és templomtúra is.
Gyergyőszent Miklós turizmusra épül, ezt addig mondogattuk már mindjárt, mindenki ezt el is hitte, csak a baj az volt, hogy még soha nem tett senki semmit ez érdekében.
Ameddig a stratégia nem valósul meg, a gyergyóiak addig is nagy figyelmet szentelnek a turisztikai vásárokra és szakkiállításokra. Ennek érdekében a település standjának makettjét is kidolgozták, ahonnan természetesen nem hiányozhat a medve sem.
A híradó véget ért, most jönnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, majd közbeszéd. Ma este Süveges Gergő számít a figyelmükre. Én kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
Tönkreteszi a napjait a nátha az ordugulás? Fél a szövődményektől? A Nasopax Orspray helyreállítja az orlégzést, hidratálja a nyálkahártyát, feloldja a berreket, váladékot, így segít a fül- és arcüreggyulladás megelőzésében. Nasopax, 4-es hatású orspray. Többet tud, mint gondolná.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Imádom az anyósom főztjét, de sokszor úgy érzem, mintha evés után teljesen felpuffadna a hasam. Mit tehetnék az emésztési panaszok ellen?
Ön kérdez, a Richter válaszol. Hatékony megoldásunk a Dipankrin tabletta, amely három enzim együttes hatásával segíti az emésztést, és enyhíti a puffadást, teltségérzetet. Dipankrin a Richtertől.
Richter Gedeon, rólunk gondoskodik.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.